Hát kedves megjelentek, mindenkit szeretettel köszöntünk. Azt hiszem, hogy bemutatkoznunk nem kell, mert ismerik egymást valamennyien, aki talán ön nem ismer még bennünket. Jámbor Imre és feleségem, ő meg Parancsi Márta születési nevén. Házi orvosok, illetők házi gyermekorvosok voltunk itt Ajkán. 41 éve élünk házasságban, van két nagylányunk és hat unokánk.
Öt fiú és egy kislány.
Igen. És elvégeztük ezt a bibliai házassággondozó szolgálatot, mert mi magunk is többször jártunk ebbe a házassággondozó szolgálatba. Először csak úgy, hogy kipihenjük magunkat, egy nagyon szép helyen volt, szép Palmán, hogyha valaki hallott róla, itt van Bakony Bél mellett, és egy ilyen szálloda, kastély, valami csoda. Csak Párhegyi Feri bácsot tartja ezeket a problémás, hát ez a problémás házaspároknak, de hát minden olyan házaspárnak úgy érzi, hogy javítani kell még a kapcsolatán, és aztán utána megkértek bennünket is, hogy hát legyünk munkatársak, és elvégeztük ezt a képzést. És most annyit arról, hogy miért bibliai, ugye már itt, akik itt vannak, azoknak ez még úgy nem meglepetés, hiszen református gyülekezeti házban vagyunk, de nekünk a Biblia az élet könyvét jelenti, tehát egy olyan fontos használat, utasítást az élethez, amit az Úristen azért adott, azért iratott le, hogy az életünk az ő akarata szerint legyen berendezve. És ráadásul Isten szerető atyánk, tehát nem egy önkény úr, tehát nem azért adja ezeket a parancsokat, utasításokat, tanácsokat, mert ez neki úgy tetszik, és hogy még nehezebbé legyen az embernek amúgy is eléggé nyomorúságos, nehéz élete, hanem pontosan azért, hogy segítse az embert az élet útján. Szeretetből adja az Úristenét a tanácsot, hogy megóvjon bennünket egyrészt a bajoktól, másrészt meg azért, hogy kihozhassuk az életünkből a legjobbat, amire az életünk képes, amire igazán rendelve van. El szoktuk mondani ezt a hasonlatot, hogy volt egy Suzuki-nk, egy Suzuki Ignis-ünk, és két évig nem jöttünk rá, hogy egyik gomb mire való, mert lusták voltunk elolvasni a használt utasítást. Az egyszerűen mondom, Márta, itt van egy gomb az ülés mellett. Rajta volt egy ilyen bevásárlókocsiszerű valami. Mondom, lesz, én megnyomom, lesz, felrobban vagy valami. És ülésütés volt, kellemes meleget adott az ülésre. És ezt, ha az ember előveszi a fáradtságot, ugye, hogy vannak a használati utasítását rendesen áttanulmányozza, akkor ki tudja hozni azt a maximumot, amit a tervező beletervezett. Különben is lehet használni, csak akár még egy okos telefon, vagy egy buta telefont. Ugye rengeteg funkció van, sok ember egyáltalán nem használ, sőt talán nem is tudja, hogy használni lehet, pedig lehetne. Hát így van, így vagyunk is az élettel és az életkönyvével. Most akkor kérdez, az intimitás és szexualitás a házasságban. Ez nem az a téma, amiről még ilyen keresztény körökben feltétlenül beszélni szoktak, pedig ez is az Isten akaratából van, és nagyon fontos téma, hiszen maga az Úr Jézus mondja a Máté evangéliumában, a 10:8-ban, ugye a házasságról, lesznek ketten egy testé, ők többé nem két test, hanem egy, és ez szimbolizálja ez az ábra is, tehát, hogy egy közös test, a házasság test jön létre ilyenkor. Nem jó az embernek egyedül, ez nagyon kifejező a kép, és ez is a Bibliában van, a Mózes könyvében, tehát a Teremtés könyvében a legelején, hogy Isten látta, hogy az embernek nem jó egyedül, és ez valóban így van, hogy az embert az Úristen kapcsolatra és közösségre teremtette. Tehát elsősorban közösségben kell lennünk egymással, férfivá és nővé teremtette, majd látjuk itt a házassági közösség, ugye az egyik, hogy hát az alapközösség, tehát mindennek az alapja, ez az alapja a családnak, ez az alapja a nemzetnek, ez az alapja az egész társadalomnak. De hát természetesen itt tágabb értelemben is kell a közösségre gondolni. És a közösséget felfelé gyakorolni, felfelé az Úristennel, és a teremtett világgal pedig szintén közösségben kell élnünk, hiszen látszik, hogy a kiszáradt, puszta terület és ott a vizet vívő ember. Férfivá és nővé teremtve, ez is a Teremtés könyvében van, nagyon szép ókori mozaik ábrázolja ezt a jelentet, hogy maga az Úr Jézus kéden fogva vezeti oda Évát Ádámhoz, és a pálmafák azok az örök életnek a szimbólumai, tele van ez gazdag szimbolikával. Tehát Isten így akarta, hogy az emberiség kétnemű legyen, férfi és nő, és az egymás számára teremtett őket az Úristen.
Az Úr terve a házasságra vonatkozóan, ezt hármas egység, ezt akik régebben járnak, már ismerik ezt az ábrát, hogy függetlenség az alapja, ami nem látszik a képen, az Isten szeretete, és az oldalfalak a függetlenség és a ragaszkodás, ezért a férfi elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és középen a mosolygó házaspár, és lesznek ketten egy testé. A házasság támfalai, a tetőt pedig a szex alkotja. Ez a hármas egység. A testi egység célja Isten tervében, kifejezze a felek szövetségét és egységünket. Tehát ez Isten terve, hogy egymásra vagyunk utalva, elkötelezettségünket, a szeretetet. A különféle bibliai helyeket jelöltünk meg, ha valakit érdekel, akkor majd megkérjük Sanyit, hogy fénymásoljon nekünk. Csak felírtuk a hivatkozási helyeket. A testi egység célja Isten tervében az intimitás, a belsőséges egyesülés, érzelmeink, vonzalmunk, vágyakozásunk, gyöngétségünk átélése, a megismerés különleges útja, öröm, vigasz, erőforrás, az élet továbbadása, szaporodás, védelem a kísértéssel szemben. Tehát Isten tervében ez így van benne, és így kellene élnünk.
Mindegyikhez ugye kiírtuk a bibliai helyeket, hogy Márta is mondta, de ezt most így nyilván a
idő hiány
nem olvassuk fel. Úgyhogy az élet szellem háromszöge. Tehát mondta Márta, hogy a házasság ház tulajdonképpen épületnek az alapja az Isten szeretete, és az Isten szeretetében az is benne, hogy Isten által szeretettek vagyunk. Tehát mi magunk is szeretettek vagyunk. Ezt az embernek jó tudni magáról, hogy Isten minket szeretetből hozott létre, szeretetből teremtett. És a házasságot ilyen alapon az érett szerelemre lehet alapozni. Ugye miért érett szerelem? Mert van romantikus szerelem, és a szerelemnek az első időszak az a romantikus szerelem. Amikor egy hirtelen fellángolás, egy meglátni és megszeretni, ugye erről is tartottunk előadást, ugye Petőfi, aki meglátott egy csinosabb lányt, akkor mindjárt beleszeretett. Azért, mert van egy olyan, hogy szerelem hormon. A fenil-etil-amin nevű anyag, ami ilyenkor felszaporodik az ember szervezet, és általában maximum két, maximum három év alatt le is bomlik, tehát a szerelemnek a romantikus szakasza az elmúlik. Az természetes. Szükség van erre is, de mulandó, viszont az érett szerelembe kell, hogy átmenjen normális körülmények között a romantikus szerelem. És az érett szerelemnek három oldala van, mint ennek a háromszögnek, hogy az intimitás, az elkötelezettség és a szenvedély. Ezt majd most kifejtjük a következőben, és itt hozzá az énekek énekéből, tehát a Bibliának van egy könyv, az Énekek éneke, amit tulajdonképpen Salamon királynak tulajdonítanak, és hát ez gyakorlatilag az egész a szerelemről szól, egy csodálatos szerelmi költemény, és ez az egyik legékesebb bizonyítéka, hogy sem Isten, sem a Biblia nem szex ellenes, hanem nagyon is helyén kezeli, és nagyon is megbecsüli, vagy helyén kezeli a szerelmet.
Ugye részekre bontjuk az előbb említett oldalakat. Az intimitás, ez több, mint őszintesség. Önfeltárás, önkifejezés. Szóval a férjemmel szemben tudok a legőszintébben viselkedni, hogyha jó a kapcsolatunk. A meghittség, kölcsönösség, a mély bizalom, a közelség és az elengedés képessége. Ha tudom, hogy ő a világ végén van, akkor is az enyém és hozzám tartozik, és számíthatok rá. Tudod, hogy ki vagyok, és mégis szeretsz. Hát a cicák aranyosak.
És akkor a költők azok általában az emberi érzelmeket jobban ki tudják fejezni, mint hogy ezt prózában el lehet mondani. És ehhez néztünk egy verset, ami nagyon jól kifejezi ezt az érzést, az intimitásnak az érzését. Radnóti Miklós, Két karodban. Két karodban ringatózom csöndesen, két karomban ringatózol csöndesen. Két karodban gyermek vagyok, hallgatag, két karomban gyermek vagy te, hallgatlak. Két karodban átölelsz te, ha félek, két karommal átölellek, s nem félek. Két karodban nem ijeszt majd a halálnak csöngyesem, két karodban a halálon, mint egy álmon hátesem. És akkor a következő az elköteleződés, Mártuska mondja.
Ugye ott is, ha a képet megnézzük, mennyi szál köti össze a két szívet. Az elköteleződés azt jelenti, hogy a társam egész személyiségének elvállalása, múltjával és hibájával együtt. Ezért jó az együttjárás időszaka, mert akkor megismerhetjük egymást, tudjuk, hogy mi a társam értéke, célja, és azt el kell nekem is, neki is az enyémet vállalni. Strukturális elkötelezettség, szóval ez más, mint az előbb, hogy az értékek elfogadása, hanem ha az együttjárás időszaka alatt megbeszéltük a dolgainkat, kommunikálunk egymással, akkor azt is meg kell kommunikálni, hogyha lehetőségünk van rá, akkor közös lakásunk legyen, és persze az asztal, a pénztárca, az ágyunk is közös. Teljes személyiségemmel igent mondok neki, és nemet mindenki másnak. Tehát az ővé vagyok, és elvárom, hogy viszont. Szóval nagyon fontos az elköteleződés.
Egy pillanat, még az elköteleződésére jutott eszembe, hogy, hogy a mostani kapcsolatoknak, tehát ezeknek a, hogy mondjam, házasságpótló kapcsolatoknak, az az egyik nagy hibája igazából, hiányossága, hogy hiányzik belük az elköteleződés. Tehát sokan azt mondják, hogy hát mi szeretjük egymást, együtt élünk, de a papír nem fontos. Tehát itt valójában nem a papírról van szó, hanem azt az érzést akarják fenntartani, hogy hát azért igazán nem vagyunk elkötelezve, hogyha úgy alakul, akkor ebből a dologból hát különösebb komplikáció nélkül ki lehet lépni. És hát ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy hát féloldalas ez a dolog. Ez egy nagyon fontos elem, aminek a kiesése szerintünk is, nem csak szerintünk is, hát nagy problémákat okoz.
Hogy mondjam el, hogy ma hallottam valakitől, hogy a fia és a barátnője hosszú ideje élettársi kapcsolatban voltak, és most szépen hátat fordítottak egymásnak. És az anyuka fogalmazta meg, hogy neki a legnagyobb szomorúsága az, hogy az idő telik, és ha akár lesz új barátnő, akár nem, azért ebbe a kapcsolatban már volt bizonyos alkalmazkodás, nem olyan, amilyennek kellett volna, mert ezért szakadt meg a kapcsolat, de minél idősebbek vagyunk, a tulajdonságaink annál inkább megkövesednek, és nehezebben tudunk alkalmazkodni. És ha van elköteleződés, akkor azért meggondoljuk, hogy kiléphetünk-e ebből a kapcsolatból, vagy sem. Szóval a mi nézetünk ugye az, hogy igenis fontos, hogy egymáshoz kössük az életünket. És a háromszögnek a következő oldala a szenvedély, milyen szép a magyar nyelv. Valaminek a hiánya a szenvedést okoz. Szóval ha belegondolunk, ez valami gyönyörűséges, és a társam nélkül az élet szenvedés. Fontosabb nekem az ő a valódi szükséglete, mint a saját önzésem, mert akkor vagyok boldog, ha ő is az. A szenvedély hiánya az közönt jelent, és ez bevonz valamit, vagy valakit. Tehát fontos, hogy legyen közöttünk szenvedély, mert az fenntartja a tüzet.
Hát ugye a szenvedély alatt nem azt kell természetesen érteni, már különösen egy ilyen 41 éves házasságban, hogy állandóan egymás nyakába lógva nyaljuk, fajjuk egymást, de az is baj lenne, hogyha legalábbis a szenvedélynek a parazsa az nem égne már az idősebb házas pároknak is a szívében, ami aztán bármikor fellobbanhat. Erre jó szintén egy ilyen költőnek a kis rövid verset, Kepes Gézának a versét hoztuk ide. Minden parás hideg hamu, minden szó néma tátogás, nem kellenek szavak, elég egy összevillanás, még az se kell, elég havaj. Ez olyan szépen kifejezi azt, hogyha az ember csak a társára gondol, vagy hallja a lépteit, hogy közeledik, akkor már annak tud örülni, elég, hogy havaj. Tehát ez egy csodálatos érzés, ha hiányzik a szenvedély, akkor bizony, ahogy itt írtuk is, ugye, akkor az közöny, vagy még annál is rosszabb érzés, és ugye a közönyben, ez is egy magyar nyelvnek, hogy közöny, tehát hogy valami köz támad, egy hézak támad, ott is oda, ugye a természet törvénye szerint, ami az üres tereket nem tűri, a természet mindig valaminek be kell jönni, vagy valaminek, egy munkamániának, vagy valami egyéb szenvedélynek, vagy egy másik személynek, tehát oda valakinek be fogok akkor jönni. Mások vagyunk, erről is volt egyszer egy előadás sorozatunk, mások vagyunk, másként teremtett bennünket mármint férfiakat és nőket is, másként teremtett bennünket az Úristen, másként működik a férfi és a nő a szexben is. Ez Párhegyi Feri bácsitól kölcsönzött dia, de nagyon jó és találó, hogy a férfi szexuálisan olyan, mint egy modern motorkerékpár, elég egy pöccintés és már is 120 km/h sebességgel szágol. A nő ellenben szexuálisan egy 424-es gőzmozdonyra hasonlít, 7 órán át kell fűteni, de akkor egy falut is elhúz. Az én gyerekkoromban még voltak ilyen gőzmozdonyokat. Most már a mai generációk ezt nehéz elmagyarázni, mert csak vasúttörténeti múzeumokban van, de hát ez volt a helyzet, hihetetlen előkifejtésre képes, de ahhoz kellő ideig kellett, hogy ez egy gőzgép volt. A szex nem az ágyban kezdődik, hanem a lélekben. És a trükkök és technikák helyett az őszinte odaszánás az, ami a legfontosabb a házas életben. És ugye a modern korban különböző ilyen szexológusok, meg házassági tanácsadók, hát azt szokták ajánlani az unalom ellen, hogyha már úgy érzik, hogy nem kellő hőfokon a házasság, hogy hát különböző trükköket és technikákat kell kipróbálni, de ez nem így van, mert nem az segít, hanem a léleknek az odaszánása, az elköteleződés, a szenvedély, hogy előbb is kifejtettük ezt. És még egy téma, ami ehhez tartozik, hogy gyerekeink ne nőjenek fel burkolt szégyenben, erről is őszintén kell beszélni. Ugye mondtuk, hogy a szülőknek az élete, és így a házas élete is az első képeskönyv a gyerekek számára. És ez, hát lehet, hogy mostanában már nem annyira, de régebben ez teljesen tabu téma volt ez a dolog, és a gyerekekre rászóltak, hogyha bármi olyan ezzel kapcsolatos kérdést próbáltak feltenni, vagy érdeklődtek. Mi azt gondoljuk, és arra bátorítunk mindenkit, hogy a gyermekeknek a szellemi szintjüknek megfelelően, de őszintén kell ezekről a dolgokról is velük beszélni, mert csak akkor várható, hogy majd élet szexualitású felnőttekké válnak. Na most ugye visszakanyarodva arra, hogy meg különbség van a férfi és a nő között, hogy a férfit a test vonza, nem izgatja benne lakó személyiség. Tehát, hogy elsősorban a látványra indul be a férfiaknak a fantáziája. Na most erre mondhatja, hogy nem minden férfi ilyen, hát egy nagy statisztikai átlagát teszi, ilyenek is vagyunk meg. Olyanok is vagyunk, de azért átlagban ezt el lehet mondani, hogy azért minden férfi megnézi csinos nőt, és még ez az öreg bácsi is mennyire érdeklődik. És a nő viszont sokkal ritkábban lesz izgatott egy test látványától. Hát erre is lehet mondani, hogy nem mindenki így reagál, de általában azért a nők másképp vannak ebben a dologban is bedrótozva. A férfi szexualitás testi élmény, és ebben nehezen megzavarható. Ez a kép, ugye gondolom önmagáért beszél, ez nem kell hozzá sok kommentár, hogyha egy férfi beindul, akkor mondjuk egy kicsit groteszk ez a kép, de eltúlozva, de azért kifejezve a lényeget.
Ellenben a nőt ugye meg kell hódítani. Ez a kép is magáért beszél. A szexualitás mélyen érzelmi élmény a nőknél, és könnyen megzavarható. Igen, megzavarható.
De viszont, hogyha ez bejön, tehát valakinek sikerül meghódítani és megtartani a nőt, az micsoda
élményt jelent?
Látszik a hölgynek az arcán.
Hogy mennyire ő.
Akkor a boldogság nem látszik az arcán, de ez így van.
A nő annak a férfinek enged, aki érzelmileg és fizikailag is vonza őt. Tehát fontos, hogy megnyerjük a hölgyeket.
Így van.
És lesz még egy képünk. A nőt a férfi jelleme, személyisége ösztönzi, és a romantikus légkör. Tehát a mi szemünkben nem az számít, hogy valaki külsőleg milyen, hanem belül mi lakozik benne, és meg kell teremteni a kapcsolathoz a megfelelő romantikus légkört is.
Most itt az Ádámot és Évát ábrázolja Lukasz Kranachnak ez az ismert kép, páros képe. És itt azt akarjuk ezzel kifejezni az előzőknek az értelmében, hogy rövid zárlat, hogyha csak a kielégülésre koncentrálódik a kapcsolat. Tehát ugye mondtuk, hogy a férfi az elsősorban látványra indul be, a szexualitása az könnyen beindul, de nehezen eltéríthető, és kevéssé zavarják a körülmények. De lényeg az, hogy elsősorban a szexet akarják a férfiak. Ugye van is egy mondat, hogy minden férfi egyet akar. Hát ebben is van valami nagy átlagban. Tehát a nőnek a testét akarja elsősorban, többnyire első indulatában legalábbis, első megközelítésben. És hogyha a nő odaadja magát ezzel szemben a férfinak, akkor tulajdonképpen a kör bezárul, a férfi megkapja, amit akar, és ezáltal a szenvedélye legalábbis átmenetileg lecseng, viszont se a nő nem kapja meg igazából, amit akar, és akkor utána csodálkozik, hogy hát miért nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy azt elképzeled. Mondjuk erre hallottam egy nagyon jó hasonlót, hogy valaki akar mondjuk egy 50 milliós házat építetni, és megbeszél egy építéssel, és odaadja neki előre az 50 millió forintot, akkor a következő dologra számított, vagy soha el nem készül a háza, vagy ha elkészül is, az soha nem lesz tökéletes, mert hát ha már előre megkapta a pénzt, akkor már annyira nem fontos a dolog. Tehát itt rontják el gyakorlatilag a mai lányok, és ezért nem azért, hogy az Isten azért haragszik, mert tudom én, a házasságon kívül együtt élnek, vagy együtt hálnak, hanem hogy ez így nem jó, így nem működik, így tulajdonképpen becsapja a nő önmagát, és tulajdonképpen a férfi is csalódik, hogy a következőben látni fogjuk. Mert itt ez már a kölcsönösséget egy kicsit bonyolultabb ábra, ezt jobban el kell magyarázni, de van hozzá egy bibliai idézet, Pál apostol mondja a Filippiekhez írt levélben, hogy senki ne keresse a maga hasznát, hanem a másikét is. Tehát arról van szó, hogy a férfi ahhoz, hogy megkapja a nőt testileg, meg kell hódítania lelkileg, érzelmileg, tehát ez Isten akarat így drótozta be, hogy így mondja, így programozta be a férfit és a nőt. És hogyha megkapja a nőt testileg, akkor már nem csak testileg kapja meg, hanem megkapja a nőt a teljes személyiségével, érzelmileg és lelkileg is. És így tulajdonképpen mindenki boldog lesz. Tehát mind a férfi, mind a nő megkapja a maga teljes boldogságát, és eljutnak ahhoz, amit mi intimitásnak neveztünk az elején. Tehát ahhoz a mély, belső, őszinte lelki kapcsolathoz, ami csak igazából két ember között jöhet létre.
Szóval nem tudom, hogy ki ismeri a Szepes Nikit. Megjelent két könyve, ő egy úszónő. Szóval úszónő, akit gyerekkorában megerőszakoltak, és ebből ennek következménye lett felnőtt korára, hogy rendkívül szexmániás lett, és megjelent két kötete.
Én a szexmániás, és az első könyve, még most megjelent egy másik könyve, és Márta most el fog olvasni egy kis rövid kritikát.
Szóval a róla szóló kritikát. Miközben pörög az élet, megállíthatatlanul zajlik az élhajhászat, gyorsabban, magasabbra, erősebben jelszó jegyében, és Niki hangosan, büszkén írja le hódításait, végső soron azt a halk segélykiáltást fogalmazza meg, hogy nincs jól ez az egész. Bulizunk, iszunk, össze-vissza szexelünk, mert megtehetjük, de közben rendkívül üresek vagyunk. De ez a nagy szabadság sem elég. Akkor miről álmodik a lány? Mi másról? A nagy szerelemről, a mennyasszonyi fátyolról, a násznépről, esküvői tortáról, szerető férjről, aki miatt érdemes lesz hűségesnek lenni, akivel a szexmániát maradéktalanul ki lehet élni, aki megbízható, akinek lehet gyereket szülni, akivel békében és boldogan lehet élni és öregedni. Szepesi Niki botrány karrierjének mélyén valójában egy elveszett, egy átmeneti generáció útkeresése és küzdelme látszik. Ezt a könyv körüli zajból nehéz kihallani, mert mindenkinek van róla véleménye. Mert Szepesi Nikivel kapcsolatban mindenki tudja a tutit, de a könyvben megfogalmazott kérdésekre, amelyeket egy generáció nevében fogalmaz meg, eddig valószínűleg senkinek sem sikerült válaszolni. Szóval ugye itt a rövid zállattal kapcsolatosan, hogy mégse az következik be, amit az ember, a két ember szexuális kapcsolata kapcsán várna, hanem kielégületlenség és újabb szexuális élvezetek hajhászása.
És hogy senkinek se sikerült erre a kérdésre válaszolni, csak a Bibliának. Tehát a férjek igénye, most már ugye nem csak általában a férfiakról, hanem a férjekről van szó, és hogy igazából a jó testi egységhez mire van szükség egy férjnek. Tehát elsősorban az, hogy a felesége használja az ő szeretetnyelvét. Tehát tanultunk, vagy tanítottunk a szeretetnyelv, hogy ötféle szeretetnyelv van, ugye a szívességek, a testi érintés, az ajándékozás, és a...
Simogatás. Azt hiszem, hogy mindent elmondtunk. A minőségű idő.
Igen. Nem, és ugye a férjeknél különösen fontos az, hogy tehát az elismerő szavak, az elismerés, tehát hogy értékelés, nem követelőzés legyen. Tehát, hogy napközben tulajdonképpen, hogy érezze a feleségének a szeretetét, tehát, hogy nem állandó kritikának a tárgya, és állandó követelőzésnek a tárgya, hanem a feleség valóban értékeli az ő szeretetét.
Felnéz rá.
Így van. És nem szexuális tartalom, a nem szexuális tartalom érintése. Tehát napközben is, hogy nagyon fontos, és lehet látni egy páron, hogyha ha az ember egy kicsit megfigyel őket, hogy, hogy mennyire tartoznak össze, tehát hogy, hogy néznek egymásra, hogy érintik meg egymást, nem szex célból, hanem csak azért, hogy megerősítsék egymást abba, hogy szeretik egymást. Napközbeni szívesség, tehát az asszony gondoskodik a férjéről. És ezáltal tulajdonképpen már előre megágyaz majd az esti együttlétnek.
De nem csak a feleségnek kell a férj felé ezt megtennie, hanem fordítva is, a feleség felé is kell a szeretet nyelvet használni, szívesség, amitől a nő igazinak nőnek érzi magát, meghallgatás, kedves szavak, szóval mi is elvárnánk, hogy igenis megágyazódjék az a testi kapcsolat, amire várunk, amit szeretnénk elérni.
És itt akkor elmondanám azt a történetet, ami velem történt meg, illetőleg egy betegemmel, akinek a férje Alzheimeres lett. Tudjátok mi az, tehát hogy minden kiesik az agyból, teljesen törlődik a memória. És mintha meghalt a férje, elmondta a feleség, hogy képzeljem el, hogy már teljesen le volt épülve, nem tudta a saját nevét se tudta, a gyerekei nevét, semmit nem tudta a férfi, de még mindig nem ment be a feleség előtt a nyitott ajtó, mindig kinyitott előtt az ajtó, és az asszonyt engedte előre. És hogy ez így még a férje halála után is ezt megjegyezte, hogy ez mennyire fontos, és hogy milyen úriember volt, hogy egész életében mindig őt igazából ennyire udvariasan kezelte.
És ő nőnek érezhette magát a férje mellette.
És ez ennyire fontos. És a meghallgatás is nagyon fontos a nőknek. Ugye, tartottunk a különbséget a férfi és a női agyról is egy előadást, hogy mekkora különbség van. A nőknek több beszédközpont van bekötve, és bonyolultabban van összekötve az agyukba a rendszer. Ezt bebizonyította már a tudomány. És ezért azt mondjuk, hogy egy nőnek átlag naponta 30 ezer szót kell mondani, még egy férfinak csak körülbelül 20 ezeret. Tehát ezt a nőnek valamikor el kell mondani, hogyha nem mondhatja el, akkor pszichése, lelkileg nem érzi jól magát. Na most nem arra van szükség, hogy feltétlenül megoldják neki a problémáját, de hogy meghallgassák, és legalábbis azt hallgassa meg, akihoz ő hozzá legközelebb van, vagyis a férje az nagyon fontos. Na most a tökéletesség. Ugye most nagyon sokan foglalkoznak a szexológusok is ezzel, hogy hát meg általában a médiából is minden ez sugárzik, hogy hát milyen a tökéletes együttlét, hogy meddig tart, meg hogy, meg hányszor, meg mit, stb. Erről szól az egész világ a teljesítmény kényszerről, de valóban nem szabad ebbe beleesnünk ebbe a csapdába. Isten a tökéletet is tökéletesíteti a szeretetével. Ez a dolognak a lényege, hogy a szeretet és az őszintesség a megfelelő légkör. Na most nagyon fontosnak tartja a Biblia is azt, hogy a szexualitás, a testi együttlétnek, annak meg kell adni a maga hangulatát. Ugye szó volt róla, hogy a nőt mennyire vonza a romantikus hangulat, és a Biblia és az énekek énekében le van írva, a Salamon és Szulamitnak a szerelmi egyesüléséről olvast fel már.
Szép vagy, kedvesem, de szép vagy, szemeid galambok, szép vagy te is, szerelmesem, gyönyörű vagy. Fekvőhelyünk üde zöld, cédrusok házunk gerendái, mennyezete ciprusfa.
És az énekek kívül még az Eszter könyvében is olvassuk, hogy mikor az a babiloni király hát feleséget keresett magának, minden nőt egy évig különböző szépítőszerekkel kentek, fentek, illatosítottak, hogy megfelelően alkalmas legyen a király számára. Tehát fontos persze a lakoma, tehát a megfelelő romantikus hangulat és környezet, de a túléléshez néha elég egy-egy szendvics is, tehát hogyha erre nincs mindig lehetőség, akkor is bátorítani kell a párokat, hogy a rendszeresség miatt, ahogy lehet, és amikor lehet, akkor is éljenek az együttlétnek az alkalmaival. Mert szexualitás nélküli házasság személyiség romboló. Itt a jelenlétet nagyon fontosnak tartjuk, hogy sokszor panaszkodnak az asszonyok, hogy a férjük hazamegy a munkával, leül a számítógéppel, ezt olyan, mint egy cserépvirág, hogy van plusz egy szobanövénye, akár meg is öntözhetné, nincs. Igazából testileg ott van, de valójában nincsen jelen. És ez egy nagy hiba. És ráadásul jelenlétről egy másik fontos dolgot, ami elmondani a pornográfiával kapcsolatban. Nagyon sokan néznek pornográf újságokat, vagy pornográf oldalakat az interneten. Mi a baj a pornográfiával? Miért ellenzi azt az Isten? Vagy pontosan azért, mert személyiségromboló. Azért, mert ebből hiányzik a személyesség, a személyes jelenlét. Tehát aki pornográf képeket néz, abban tulajdonképpen csak egy tárgyat, egy testet lát a másik nemű egyénbe, és tulajdonképpen ezeket a képeket próbálja aztán majd automatikusan, mert van olyan, hogy bevésődés. Ha valaki gyakran ezt csinálja, bevésődik a tudatába, és ezt próbálja majd a saját párjával is gyakorlatilag gyakorolni, anélkül, hogy azt mint önálló személyiséget tekinteni, hanem csak szintén egy tárgynak, egy testnek fogja tekinteni. Tehát ezért romboló a pornográfia. Most nagyon fontos a rendszeresség, tehát hogy hosszú idő ne maradjon ki. Természetesen ugye majd szintén, hogy mennyi minden megzavarja a normális szexuális életet, de ezt az apostol is, Pál apostol is nagyon fontosnak tartja, és Pál apostol tudta, hogy mit beszél, úgyhogy ha neki, a másnak nem, neki el lehet hinni, szintén a tudatos odaszállás és a minőségi idő, tehát egy megfelelő időt is tudatosan tartja. És itt van, akkor felolvasnám ezt a bibliai idézetet. A férj teljesítse kötelességét feleség iránt, hasonlóképpen a feleség is a férj iránt. Feleség nem ura maga testének, hanem a férje, hasonlóképpen a férj sem ura maga testének, hanem a felesége. Ne fosszátok meg egymás magatoktól, legfeljebb közös megegyezéssel egy időre, szabaddá legyetek az imádkozásra. De utána legyetek ismét együtt, nehogy megkísértsen a sátán titeket azáltal, hogy képtelenek vagytok magatokon uralkodni. És akkor ezzel kapcsolatban, tehát, hogy van olyan időszak, amikor nem tudnak együtt lenni, mert majd meglátjuk, hogy milyen akadályok vannak, de akkor az imádság még, egyébként is imádkozunk kell egy másikért, de akkor az imádságnak a szerepe még jobban felértékelődik.
A jó testi egység alapja az a légkör, az a lelkület, amivel elköteleződtünk egymás iránt. A szeretet, a megbocsátás, a házassági szövetségünk, a békesség munkálása, a lelki egységre való törekvés nagyon fontos a házasságban. Testünk alkalmas a vágy megélésére, a szexuális öröm átélésére, a szexuális működésre, de a testünk csak eszköz, arra kell használni, amire az Úristen teremtette.
És akkor vannak akadályok, ugye egy akadályverseny mutat az a kép. Hát ez csak egy díja, nyilván ezt erről egész előadást lehetne szentelni, hogy mik azok a zavaró tényezők a jó testi kapcsolatban. Elsősorban a testi-lelki betegségek, aztán vannak ugye a betegség, mert vannak gyógyszerek, amit szedni kell, amelyek szintén csökkentik a vágyat, lassítják a reagálást. Aztán a fáradtság, az életnek a különböző terhe, amit szintén kiemeltünk, ami kimeríti, készítheti a párnak mind a férfi, mind a nő tagját. Aztán a gyerekek azok nagyon lerontják a szexuális együttlétnek a gyakoriságát. Amíg kicsik, akkor azért. Tehát amikor például a nő közvetlen szülés előtt van, vagy gyermekágyban van, akkor nyilván nem feltétlenül a szexuális életre vágyik, hiszen éppen elég terhet tesz rá a gyermeknek a táplálása, a világra hozatal, aztán a táplálása. Amikor nagyok, meg állandóan ilyenkor útban vannak, az is probléma szokott lenni. És hát nyilván itt a tudatosság, ugye az előző diánon volt, hogy tudatosan és minőségű, meg kell teremteni. Valahogy meg kell teremteni azt az időt, hogy a házaspár is együtt tudjon lenni, mert különben ugye megsínli a személyiségük. Aztán az öregedés, az önmagában is egy nagy teher, a betegségekkel együtt meg még nagyobb teher, testünk megromlik, karbantartásra szorul, csökken a vágyunk, akkor itt van a megszokás, arról is volt egy külön előadást tartottunk, hogy mit lehet az unalom ellen tenni. Semmiképpen sem a technikáknak a fokozását, hanem a őszintességet és az intimitásnak a gyakorlását. Tehát a kapuzárási pánik alatt az értendő, hogy főleg az idősödő férfiakra vonatkozik, hogy azt hiszik, hogy egy fiatal nő mellett maguk is megfiatalodnak. Ezt ugye a médiában gyakran látjuk ilyen dolgokat, hogy idős, de gazdag emberek elvesznek fiatal nőket. Ez már az ókorban is így volt, tehát van erre bibliai példa is. Ott se jött be, a gyakorlatban se szokott bejönni. Viszont ne adjuk fel ez a dolognak a lényege, hogy bár vannak akadályok, azért tegyük meg azt, amire képesek vagyunk, és amire Isten bennünket alkalmassá tesz.
Egy pillanat mielőtt elolvasod. Most szóval nem gyakran nézek tévét, de véletlenül láttam a Jakub Csek Ridikül műsorában egy sportoló panaszkodott arról, hogy amikor megérkezett a baba, akkor ő teljesen összerogyott lelkileg, mert feleslegesnek érezte magát, hazaért, a felesége nem a megszokott kedvességgel fogadta, mert mindig el volt foglalva a gyerekkel, és szerencsére kommunikált a házaspár, és ez nagyon fontos, ezt mindig hangsúlyozzuk, hogy meg kell beszélni a dolgokat egymással. És elmondta a feleségének, hogy ő teljesen felesleges, ő ide nem is való, nem tudja, hogy mit kezdjen magával, és a felesége csak annyit mondott neki, hogy ő, mint sportoló, korábban mindig azt mondta, hogy mindenki csak annyit várhat el az adott feladatban, amennyi erőt belefektetett. És akkor talán el kéne azon gondolkodni, mondta a férjének, hogy ő mennyi erőt fektet bele a gyerek és az ő közötti kapcsolatba, és ezen szerencsére a férj nem megsértődött, hanem elgondolkodott, és sokkal többet foglalkozott a gyerekével, megtanulta tisztába tenni, megfürdetni meg egyebeket. Szóval ennyit arról, hogy amikor kicsik a gyerekek, akkor is be kell segíteni a feleségnek ahhoz, hogy zavartalan legyen a kettejük kapcsolata is.
És akkor most elérkeztünk a záráshoz, most összefoglalom. Szintén egy verssel jöttünk, nem nagyon ismert költő, de nekem szép a vers. Csermák Endre, Szerelem litánia. Ha erről az álomban ringató este rád gondolok, ha nyári kékjén álmodozom, rád gondolok, ha női ölelés melegére vágyom, rád gondolok, amikor azt mondom, jó a csók, rád gondolok, akkor azt mondom, szép a nyár, rá gondolok. Amikor kísértenek női szájak, rá gondolok. Amikor kísértenek gyönyörű vágyak, rá gondolok. Amikor jóra gondolok, rá gondolok. Amikor szépre gondolok, rá gondolok. A szerelemre gondolok, rá gondolok, rá gondolok.
Mindenkinek kívánjuk.
A gondolatokkal szeretnénk befejezni ezt a intimitás és szexualitás témánkat. Tudjuk, hogy természetesen nem tértünk ki mindenre részletesen, de hát részben az idő, részben a körülmények miatt nem is tudtuk ezt megcsinálni. Azért reméljük, hogy legalább valami jó gondolatokat adtunk nektek.